Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Gyülekezet, foglalja el a helyét. Énekeljük a 489. dicséretünk első három versét. Ez a régi énekeskönyv 334. dicséretének első három verse. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Dicsérünk és magasztalunk, Urunk, hogy neked most van szavad hozzánk, hiszen összegyűjtöttél bennünket. Köszönjük, hogy az úrasztala is megterítve, és emlékezhetünk arra az első úrvacsorára, amit te szereztél adva a te testedet és véredet értünk. Köszönjük, hogy könyöröghetünk a szent lelkedért, hogy elevenítse meg az igét, és elevenítsen meg minket, hogy valamiképpen át tudjuk élni, amit te ott átéltél, hogy valamiképpen magunkra ismerjünk az eseményekben, szóljon hozzánk a te igéd, és kérünk, hogy ne szóljon hiába. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliuma 23. fejezetéből, a 6. verstől a 12. versig. Pilátus ezt hallva megkérdezte, Galileából való ez az ember? Amikor pedig megtudta, hogy Heródes fennhatósága alá tartozik, átküldte Heródeshez, aki szintén Jeruzsálemben tartózkodott ezekben a napokban. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Már jó ideje szerette volna látni, mert hallott róla, és azt remélte, hogy valami csodát tesz majd a szeme láttára. Hosszasan kérdezgette őt, de Jézus semmit sem válaszolt neki. Ott álltak a főpapok és az írástudók is, akik hevesen vádolták. Heródes pedig katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, és fényes ruhába öltöztetve visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus barátságot kötöttek egymással, korábban ugyanis ellenségek voltak. Kedves testvéreim, nem tudom, hogy igazán belegondoltunk-e, vagy bele tudunk-e gondolni Jézus Krisztus szenvedéseibe, megaláztatásába, ahogyan lögdösik őt egyik helyről a másikra, kihallgatásról kihallgatásra, tárgyalásról tárgyalásra. Hurcolták Annástól Kajafásig, nagy tanácshoz, majd újra a nagy tanács elé, onnan Pilátushoz, Pilátusit küldi tovább, Heródeshez, majd Heródes vissza Pilátushoz, úgy játszanak vele, mint macska az egérrel. Jézus pedig belement ebbe a játékba. Folytatódik ma este is itt a sorozat. Júdás, Péter, Pilátus után Jézus és Heródes következnek ma estére. Egy újabb állomás a szenvedés történetben, egy újabb találkozás. Először nézzük meg, hogy ki is volt ez a Heródes, milyen volt az ő személye, jelleme, mi az, amit tudhatunk róla a bibliai igék alapján. A Biblia egyszerűen csak Heródesnek nevezi, de ne tévesszük őt össze más Heródesekkel, még másik kettőről is ír a Szentírás. Ugye tudjuk azt a Heródest, aki Jézus Krisztus születése körül uralkodott, Krisztus születése előtt 37-től 4-ig uralkodott. Ő hozzá futnak be a napkeleti bölcsek Jeruzsálembe, keresve az új királyt, aki akkor született, és ő az, aki kiadja a gyilkos parancsot, és meggyilkoltat Betlehemben minden két év alatti fiúgyermeket, mert for benne a harag és a düh, és nem akar más királyt maga mellé. Ő még ebben az évben meg is halt, tehát nagyon nem egy pozitív figura ő sem. Aztán ott van Heródes Agrippa is, akit a Biblia szintén Heródesnek nevez. Ő egész Palesztina felett uralkodott, nagy Heródes unokája volt, Ő végeztette ki Jakabot és börtönöztette be Pétert, róla az apostolok cselekedeteiről írott könyvben olvashatunk. És akkor ott van a felolvasott igénkben szereplő Heródes, a nagy Heródes, annak a gyermekgyilkosnak a fia, tehát van egy nagyon-nagyon rossz öröksége, amiben ő beleáll. Ő Jézus idejében Galilea és Pérea negyedes fejedelme, ezért nevezi őt a Szentírás más helyen tetrarchának, azaz negyedes fejedelemnek és nem királynak. Neve Heródes Antipász volt. Ugye Heródes az egy hősi ivadékot jelent, az Antipász pedig azt, hogy mindenki ellen, az atya helyett. És ő az, aki összeállt Fülöpnek a feleségével, a testvérének a feleségével, Heródiással, elcsalva őt tőle, bűnös viszonyban él vele, kíváncsi volt keresztelő Jánosra, de mégis börtönbe vetette őt, amikor megfette a bűne miatt, hogy nem élhet együtt Heródiással. Valahol a bűnös ember soha nem szereti, ha beleszólnak az életébe, ha bírálják, ha intik, és így van ez különösen is a diktátorokkal. Senki ne szóljon bele az életembe, a magánéletembe, meg aztán pláne nem. Ez a Heródes, ez keresztelő János által kapott egy lehetőséget, ő hallja az evangéliumot. Sőt, azt is olvassuk róla, hogy szívesen hallgatta Jánost, minthogyha János lett volna az élő lelkiismerete. A szívébe elindul valami, de ő nem indul el ezen az Isten által készített úton, mert akkor változnia, változtatnia kellett volna az életvitelén. Beismerni, megvallani, hogy vétkeztem. És nem ismer visszalépni erről az útról. Félti az imázsát, amikor ott vagyunk a táncterembe, ahol Salome csábos táncot lejt előtte, akkor könnyelműen ígéri neki, hogy kérj, amit akarsz, a lány pedig anyja tanácsára keresztelő János fejét kéri a tálba. A prófétát megöleti, elhallgattatja vele az igazságot. Erre a Heródesre mondja azt Jézus Krisztus, hogy ő a róka. A róka, aki sunyi és alattomos telve, vérengző indulattal. Jézusnak hozzák az üzenetet, ugyanazon napon jöttek ő hozzá némelyek a farizeusok közül, mondván neki, eredj ki és menj el innét, mert Heródes meg akar téged ölni. Hogy ez igaz volt-e, vagy csak riogatják a farizeusok, ezzel azt nem tudjuk, de azt igen, hogy Jézus pedig visszaüzent, mondjátok meg annak a rókának, üzen a tanítványaival, bár nem tudjuk, hogy ezt az üzenetet átadták-e neki. De Jézus akkor is töretlenül halad előre, megy a kereszt fele, megy betölteni az atya akaratát, és nem engedte azt, hogy eltántorítsák az engedelmesség útjáról. Azt tudjuk még róla, hogy ellenséges viszonyban volt Poncius Pilátussal, Heródes nem bocsájtotta meg neki, hogy az ő saját fennhatósága alá eső területen kíméletlenül levert egy népi zendülést. Tehát ebben is az nyilvánul meg, hogy ott van a hatalmát féltő, büszke, irigy ember előttünk. Pilátusnak pedig bizonyára tudomása volt arról, hogy a Heródes párti fejedelmek a császár besugói voltak. És itt a jelenet végére teszik félre az ellenségeskedést, mert Jézus perének nyomán barátokká lettek. Most nézzük meg magát a történetet. Heródes a húsvét alkalmából éppen Jeruzsálembe tartózkodott. Jézust a főpapok és a sokaság Pilátus előtt sok mindennel vádolja, hogy az is elhangzott, hogy tanításával fellázítja a népet egész Júdeában, Galileától kezdve egész idáig. És amikor itt Pilátus meghallja, hogy Galilea, akkor rögtön átküldi Heródeshez, a galilai tetrarchához. Számára ez egy könnyebb út volt áttolni a felelősséget másra, Így ki lehet bújni a kellemetlen döntéshelyzetből, majd valaki más mondja ki rá a halálos ítéletet, és így valahol elejét is vehette egy esetleges feljelentésnek, hogy Pilátus már megint ilyen kegyetlen volt szokása szerint, valahol így megad egy tiszteletet is, egy lehetőséget Heródesnek, minthogyha engesztelni is akarná ezzel. De akár a vége csapda is lehetett volna, hogy Heródes ítélkezik, és akkor túllép a maga hatáskörén. Tehát nagy Heródes a régi makkabeusi palotájában szállt meg, korábban ez az uralkodónak volt az otthona, és most itt templomőrök kísérik Jézust, és az őt vádló sokasság, egyre gyarapodó sokasság követi. Azt olvassuk az igében, hogy megörült Jézusnak. Már régóta tudomása volt róla, hogy igen, létezik egy ilyen proféta, egy tanító, aki korábban sok aggodalmat okozott neki. Nem minthogyha a hívéül akart volna szegődni, hanem valami csodát várt tőle, ezt írta itt Lukács evangéliuma. De ott lehetett benne a félelem és a gyötrődés, aminek az evangéliumok hangot is adnak, hogy talán keresztelő János támad fel a halálból, akit én öltem meg, és láthatta itt Jézust. Láthatta, hogy ő nem a keresztelő János inkarnációja. Láthatta Jézus tekintetét, ami nem egy ítélő tekintet volt ott sem, hanem szelíd tekintet. És csalódnia kellett, mert Jézus még csak szóra sem méltatta. Tehát itt feltűnő lehet előttünk, hogy Heródes előtt Jézusnak egy szava sincs hozzá. Talán azért, mert nincs már mit mondania. Nem könyörög hozzá kegyelemért, közbenjárásért, hanem Jézus nyugodt és méltóság teljes. Kérdezgeti őt hosszan, de Jézus semmit nem felelt neki. Így Heródes kigúnyolta őt, ezzel akarta rávenni valami csodára, de Jézus nem hajlandó erre sem, nem lép a kötekedésre sem. Tehát láthatja, hogy nagyon más, mint keresztelő János. Megkötözött, legyőzött, és nem fenyegeti őt. Nincs félnivalója ettől az embertől. Ott vannak közben a vádlói, akik egyre mondják a vádakat hosszan, ezt írja az ige, de ez valahogy lepereg Jézusról. Ki képes ilyen önuralomra, ilyen szelídségre? Ember biztos nem. Én biztos nem. Mi már biztosan felcsattantunk volna. És amikor Heródes meggyőződött arról, hogy ez az ember nem fog beszélni, és nem fog csodát se tenni, akkor katonai kíséretével együtt megvetően bánt vele, kigúnyolta, fényes ruhába öltöztetve visszaküldte őt Pilátushoz. Olyan jellemző emberi cselekedet. Ha nem tudok valakin felülkerekedni, akkor legalább kigúnyolom. Heródest kihozza sodrából Jézusnak a nyugalma. Nincs cirkusz, akkor csinálunk cirkuszt, valami kis szórakozást legalább. Úgy tűnt előttem, hogy ez Heródesnek fontos volt. A látvány, a mutatvány. Jézus pedig nem volt mutatós kinézetre sem, nem volt alakja látványos. Ézsaiás így jövendölt felőle. Nem volt néki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettük volna. Megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője, eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki a száját. Adnak rá egy régi, talán bíbor színű ruhát, ami a királyoknak kijárt, a méltóságoknak egy köppenyt keríthettek elő, amilyet a római katonák szoktak viselni, akik valami közéleti tisztségre pályáztak, és gúnyosan hajlongtak Heródes előtt. Heródes tudta, hogy nem ítélkezhet felette Judában, és belül talán még örült is, hogy végleg megszabadulhat ettől az embertől, és az egész felelőssége mégiscsak Pilátuson lesz. Bár szerintem ez volt a legrosszabb, hogy így zárult ez a találkozás, hogy Jézus egy szót sem szól. Mert hogyha az Isten egy szót sem szól, akkor ott valaminek vége van. Vége van Heródes számára a kegyelmi időnek. És miután Heródes társaságba kiszórakozta magát, Jézust visszaviteti Pilátushoz. Ez a gesztus hozta meg kettőjüknek a barátságát, de mit ér egy olyan barátság, ami Krisztus ellen alakul ki. Az eddig elmondottak lehet, hogy érdekesek, ha magát a történetet jobban meg akarjuk érteni, de az a nagy kérdés, hogy mi az üzenete számunkra ezeknek az igéknek, mi közünk van nekünk Heródes viselkedéséhez, vagy éppen Heródes és Pilátus barátságához. Az ige valahol rákérdez arra, hogy számunkra ki ez a Krisztus, hogyan viszonyulunk hozzá, ki ő a mi szemünkbe. Nem több egy csoda tevőnél a mester, a gyógyító, vagy áldott orvos, vagy próféta? Ha csupán csak ennyit várunk tőle, akkor mi is csalódni fogunk benne. Ha valaki beteg, elsősorban a gyógyulásba reménykedik, de jobb lenne a hívő embernek Istenben reménykednie, hogyha ő akarja, jónak látja, meg tudja minden esetben adni a gyógyulást, de ha nem tenné is, ahogyan azt Dániel barátai mondták, megvalva hitüket a babiloni király előtt, akkor is ő a mi Istenünk, és nem borulunk le az állókép előtt. Nekünk teljes szívünkből az Úrban kellene reménykednünk, nem csupán orvosokba, gyógymódokba, gyógyszerekbe. Vagy van egy előzetes elképzelésünk, hogy Istennek hogyan kellene viselkednie velünk, vagy milyennek kellene lennie az ő szolgáinak, és csalódunk, hogyha nem ezt kapjuk. Többször megkaptam már hozzánk betérőktől, hogy mást vártam. Mert vártak valami nagyot, valami látványosat, csodát, vagy éppen azonnali segítséget abban a szűkös helyzetben, amiben éppen voltak. És mit kaptak? Kaptak igét, evangéliumot, de az ige, az evangélium valahol mindig hittel válik számunkra megfoghatóvá. De így mindig több, mint a csoda. A legnagyobb ajándék, amit kaphatunk az Istentől. Nagyobb a pénznél és anyagiaknál, hiszen ő hozzá köt a mi hitünk az élő Úrhoz. A hit nem látványos, hanem azt gondolom, hogy Istennek csendes csodája, de mégis a legnagyobb ajándéka, hiszen így kapcsolódunk hozzá, és nyílik meg a szemünk a többi csodájára is Istennek, amivel pedig körülveszi az életünket. De soha ne a csodáira vágyjunk, hanem az ő éltető szavára, ami ha szükségünk van rá, akkor inti is az életünket. És úgy a jó nekünk, és úgy szolgálja az örök életünket. Jézus Krisztus, ami megváltónk, szabadítónk, üdvözítőnk, igen, pluszba még csodákra is képes, és mester is, és áldott orvos is, aki bekötözi sebeinket, hiszen minden betegségünket ő is szenvedte. Meg tudott volna bármilyen csodát tenni Heródes előtt, de nem tette meg, mert nagyon is jól tudta, hogy nem a csodák látása adja meg a hitünket. Vigyázzunk, nehogy Heródes útján járjunk, amikor az ige elítél, akkor ne kibúvókat keressünk, vagy egyenesen csúfot űzzünk Jézusból. Nem a szavainkkal, mert annál már kifinomultabbak vagyunk, hiszen akkor nem itt ülnénk a templomba, de sajnos van úgy, hogy az életünkkel, vagy bűnös cselekedeteinkkel is csúfot űzhetünk belőle. Igen, szép-szép a Biblia tanítása, meg igaz is, de hát ebben a világban már nagyon nem lehet így élni, nem lehet alkalmazni. De lehet, hittel lehet. És végül a barátság szép kapcsolat, de önmagában semmit nem ér, ha Jézus ellenében jön létre. A példabeszédek könyve arra tanít minket, hogy minden időben szeret az igaz barát, de testvérül a nyomorúság idején születik. Mi már az Úr népe lehetünk, és hozzá tehetjük, hogy testvérré Jézus Krisztus vére által válik, amikor mind a két fél Jézus Krisztus testének a tagjává lesz, azaz lelki testvére is lesz. Bár csak ilyen testvérei lehetnénk mi egymásnak. Nem érdek kapcsolatok alapján, hanem Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük azt, Urunk, hogy előttünk lehetett ez az ige is, Heródes és Jézus Krisztus találkozása. Köszönjük azt, Urunk, hogy úgy tudjuk magunkra venni az igét, hogy Te munkálod a mi szívünkbe a hitet, hogy elhiggyük, hogy ez is értünk iratott meg figyelmeztetésül, hogy vége lehet egyszer a kegyelmi időnknek, hogy amíg időnk van, addig keressünk Téged, figyeljünk Rád, engedjünk a Te hívásodnak, útmutatásaidnak. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mi tudjunk mindig Téged választani, és előtted leborulni. Neked igazat adni, amikor ítél a Te szavad. Bocsáss meg, Urunk, amikor mi is csak csodát várunk, de nem Téged magadat, hogy cselekedj úgy, ahogy csak akarsz az életünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy Neked hatalmad van minden csodára, de jól tudod, hogy mi az, ami használ nekünk, és mi az, ami előre viszi az életünket. És dicsérünk és magasztalunk, hogy azt Te megteszed, és itt mész a keresztre, hogy életedet adjad, teljes egészébe semmit nem visszatartva. És köszönjük, hogy ebből fakad a mi örök életünk és bűneink bocsánata. Urunk Istenünk, Te áld meg most a nagy csütörtöki úrvacsorázásunkat és egész ünneplésünket, hogy tudjunk veled járni, téged dicsérni, a te tested tagjai lenni. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, aki így tanítottál minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust. Amen.